A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Szabadhegyi Péter ma a nap vendége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke. Röviden összértem magamnak 3-4 dolgot, remélem, hogy pontosan. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ez az egyik első rádió nyilatkozat, azt hiszem.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Azt akartam mondani, hogy Szabadhegyi Péter üzletember, diplomata, mert dolgozott bankban, tanácsadó cégnél, Amerikában, Magyarországon, máshol is, diplomataként londoni nagyköveti pozíciót töltött be, több diplomával rendelkezik, több nyelven beszél, családi cége agráriumban érdekelt, ha én jól olvastam, és 89 óta a Máltai Lovagrend tagja. Ez nagyjából pontos?
Ez stimmel, igen.
Ezt majd szeretném, ha mind szétszálaznánk. És akkor itt van előttem egy február 15-i hír. A hírfolyamból ezt vettem ki. Kozma Imre atya örökségét Szabadhegyi Péter viszi tovább. Rendkívülésen választották meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új elnökét egy rendkívüli küldött gyűlésen. Volt 3 prioritás is, és aztán többet hosszasan nem fogok beszélni. Volt 3 prioritás, amit megfogalmazott. Az első, hogy a hit határozza meg a mindennapokban végzett szolgálatot. A második az volt, hogy az önkéntes elkötelezettség megőrzés az kulcskérdés, kardinális kérdés. A harmadik pedig a kommunikáció. Ezekről is szeretném kérdezni. Jó estét még egyszer. Hogy került a Máltai Szeretetszolgálat elnöki székébe?
Hát ez egy jó kérdés, és talán úgy kell kezdenem, hogy úgy látszik a Jóisten is erre predesztinált. Mint legtöbb ilyen pozíció, nem készültem erre sem.
Volt már ilyen az életében, ugye?
Volt már ilyen. És tényleg most talán szerénytelennek tűnik, de sokan mondják, hogy most én erre vagyok a legalkalmasabb. Máltai Lovag, ezt azért mondom, ugye, mert csak Máltai Lovag lehet elnöke a Szeretetszolgálatnak. Biztos, hogy szerénytelennek hangzik ez, ezért rögtön hozzáteszem, hogy óriási alázattal állok az elnök kipozícióm elé, és ez különösen a 35 év Kozma Imre atya vezetése után, ez egy nagyon nagy kihívás. Azért nagy kihívás, mert hát először is ő pap volt, ugye én nem vagyok pap.
De majdnem.
Azért.
De volt. Fiatal korában, ha jól olvastam, volt egy ilyen...
Volt egy nagyon rövid időszak, amikor
gondolkozott rajta, így. Igen.
De ugye nem vagyok az a karizmatikus ember, mint Kozma Imre atya volt. Tehát ő annyira elragadó volt, és magával ragadó ember volt, aki tudta inspirálni az embereket,
átutatta őket, igen.
Hogy ők tényleg tegyenek valamit. Tehát az egy nagyon nagy tehetség, hogy valaki úgy tudjon inspirálni, hogy akkor tetrekészen is legyen. Ez egy nagy tehetség.
Én meg most felírtam magamnak a líder kifejezést, mert igen, majd csak nem akartam megzavarni azzal, hogy közben írtam, de annyira izgalmas, ez egy óriási szervezet, és rengeteg emberért felelnek naponta. Igen. Ugye 16-17 ezer emberért felelnek naponta, ugye jól
igen,
mondom?
Igen, igen.
Naponta, mindenféle területen. Egyre több területen. És ez egy nagyon izgalmas időpillanat a máltaiak életében, is azt gondolom, mert egyre több terület, egyre több objektum, egyre több intézmény, ami a máltaiak fennhatósága alá, kezelésébe kerül. Szóval ennek a szervezetnek ez egy nagyon fontos időpillanat, ez a néhány év. És ön pedig ilyen kérdésekkel foglalkozott, akár tanácsadóként, akár operatív feladatokat, különböző szervezetek hatékonyságnövelése, szervezése, ugye irányítása. Tehát ez egy érdekes együttállás.
Igen, igen. Hát erre is gondoltam, amikor azt mondták többen, ugye, hogy én vagyok a legalkalmasabb ember. Igazán nekem ez a szakmám. A fő szakmám egyébként az, hogy stratégiát alkossak, vagy alkottassak oly módon, hogy az bevezethető legyen. És ez a kulcs, hogy stratégiát nagyon könnyű készíteni, és az a papír mindent elbír, de utána azt hatékonyan és hatásosan bevezetni, az nagy, nagy kihívás. És igazán a fő kompetencia ehhez az, hogy én mindig azt csújkolom, hogy mérni kell. És meg kell találni azokat a stratégiai mércéket, amely meghatározzák a stratégiának a megvalósulását. És ez azért nagyon nem egyszerű, mert nagyon könnyű elveszni a részletekben. Ugye akkor most pontosan mit mérjünk?
Túl sok adat, adattenger,
túl sok adat, és akkor úgy elveszik az ember a sok részletekben. Tehát én azt tanultam meg a karrierem során, hogy meg kell találni azt a pár kulcsfontosságú indikátort, vagy mércét, akárhogy hívjuk, amelyre figyelni kell a legmagasabb szintű vezetésnek.
Biztos nem fogja tudni szerintem fejből. Egy éve néztem önnel egy nagy videó volt, vagy nem tudom, vagy hallgattam rád a riport, ami ráadásul a Trend FM profiába is vágott egyébként. Ez a jövőképességi index volt.
Igen.
De milyen érdekes, az egy más terület,
igen,
és nagyon izgalmas beszélgetés volt. Itt is valahogy, hogy a tevékenység, a szervezet jövője van fókuszban. És ehhez az indexhez adatok kellenek majd, hogyha most ezt így átvetítem, ezt a két dolgot.
Igen, ez egy jó analógia, bár ugye az egy sokkal, igen, tágabb kutatás, tehát ott 22 indikátort találtunk a jövőképesség méréséhez. Hát itt gyakorlatilag ugyanaz folyik most a szeretett szolgálatnál, hogy folyik két párhuzamos folyamat. Egy nyilván, amikor megérkezik egy új vezető, akkor átvilágításokat végeztet. Ez azért van, hogy tisztánláson, és hogy megbizonyosodjon abban, hogy minden rendben van, és nincsenek problémák, és ez nagyjából most már ugye két hónapja leszek jövő héten, és azt tudom mondani, hogy most közel vagyunk ahhoz, hogy befejezzük ezt a folyamatot, és sikeresen le tudjuk zárni. Sokkal izgalmasabb folyamat, a második, ez a stratégiai tervezési folyamat, és ott pont ezekkel a nagyon fontos területekkel foglalkozunk, hogy egy víziót megfogalmazunk, a hit kérdéssel foglalkozunk, az önkéntességgel, illetve például a kulturális értékekkel, milyen szervezeti értékek mentén szeretnénk mi működni, mint szervezet. Olyan alapkérdésekkel foglalkozunk, talán ez az, amit legjobban ismétlek házon belül, hogy egy Máltai szeretett szolgálat van, és ezt azért kell hangsúlyoznom, mert az utolsó 35 évben, ahogy a növekedés történt, ez egy
szerteágazó
és össze-vissza történt, és nem tudatosan történt, ami egy ilyen mondjuk szervezeti optimalizálás szempontjából történt volna, hanem úgy történgetett, és ezért óriási tartalékok vannak a szervezetben.
Ez nagyon fontos, a tartalék, ezt is felírtam magamnak, csak ha már a szervezet és a szervezetfejlődést említette, hogy ez szakterülete, igen, de ez a szervezet ezt kapta. Tehát nem maga tervezte, és nem maga kért még egy területet, legyen az bármilyen, egészségügyi oktatás, hanem egyszer csak, akkor nyilván egy szervezet nincs úgy felkészülve arra, adott újabb feladatra, és a szervezet sem tudott úgy nőni, olyan szervesen nőni, mint ahogy ezt tette volna, mondjuk egy vállalat helyzetében, vagy állapotában.
Ez pontosan így van. Ezért többen megkérdezik, hogy nekem mi a prioritásom. Üzletemberek ugye azt szokták ilyenkor várni, hogy akkor X százalékot növekedni, vagy egy bizonyos volument, vagy bármit elérni. De én ezt mindig visszautasítom, nekem a következő 4 évem a minőségről számít. Mert pont amiről beszélt és kérdezett, hogy ugye történtek a szeretett szolgálattal dolgok, hát miről van szó? Intézményeket átvesz. Ugye önkormányzatoktól, a kormányzattól, hát amikor ugye átvesz bármilyen szervezet, legyen az üzleti vagy civil, ugye akkor azt be kell integrálni ugye a saját szervezetben, és az, az több év, az nem hónapok, az több év.
Jó esetben ezt tervezik is előre.
Hát általában tervezik. Igen, igen, igen. Tehát ez olyan gyorsan történt ez a növekedés a szeretetszolgálat esetében, hogy én úgy gondolom, és azt hiszem, hogy egyetértés van abban, hogy még nem teljesen tudtuk integrálni az új intézményeket. És hogyha ez túl gyorsan történik ennek a további növekedése, akkor megkockáztatjuk a szeretetszolgálatnak tulajdonképpen a lényegét, és ezért foglalkozunk olyan sokat a stratégiával, hogy a legmagasabb szinten, ami ugye én mindig azt mondom, hogy én nem olyan elnök vagyok, aki megmondja a tutit, hanem itt mindenkinek a tudását összehozzuk, azt kicsit úgy, mint egy puzzle, mint egy puzzle, ugye magyarul mondják, azt úgy össze kell rakni, és azt nem én határozom meg, hanem határozzuk meg többen, és akkor ezt kell tudatosan akkor bevezetni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nyárig megy majd ez a stratégiai tervezési folyamat, és utána kell nagyon óvatosan, nem szabad túl gyorsan próbálni és erőltetni az átszervezést, de ezért hangsúlyozom leginkább ezt az egységesítést, mert azt lépésenként könnyen meg lehet csinálni. Mindig példán keresztül lehet megérteni, hogy mire gondol az ember. Egy adott területen, ugye 7 régióra van felosztva a szeretetszolgálatnak a működése, és egy adott régióban működnek különfajta intézmények, illetve például felzárkózó települések, vagy iskolák, és igazán nem működnek úgy együtt, mint ahogy azt én elvárom tőlük. De ezt most nagyon könnyű, nem kell ott átszervezni, hogy ezt megvalósítsa az ember, hanem egyszerűen összehozza az ember, és megkéri, hogy hetente együtt beszéljék meg a dolgaikat.
Mérés, információ, visszamérés.
Igen.
6800 alkalmazott, ugye, azt hiszem 2000 önkéntes.
És 4000 önkéntes.
És 4000 önkéntes.
Én sokáig kértem mindenféle adatot, és most állt össze, ez ugye konszolidált szinten sosem nézte a szeretetszolgálat. Erről beszélek, hogy ez az egységes szeretetszolgálat, ez nem volt szempont, hanem mindenki csinálta a dolgát. És most jutottam el oda, hogy azt tudom, hogy 120 csoportban működik 4000 önkéntes per pillanat.
És az is fontos, mert ön a három prioritás között, amiről beszélt, az önkéntesség volt a második a fontossága, tehát ez még viszonylag a beszélgetésben. Nagyon izgatottan készültem a mai nap vendégem műsorra, mert Kozma atyával volt szerencsém beszélgetni, és ugyan felületesen újságíróként, de ráláttam egy kicsi, pici szeletére a Mátai Szeretetszolgálat működésére. Ön egész, ugye más korosztály, egész másféle életpálya, másféle tapasztalat, operatív vezetés, stratégiai kérdések. Én azért voltam nagyon izgatott, hogy ez egy jó eső lehetőség, azt gondolom. És azért mondtam az elején ezt a furcsa időpillanatot, amikor a Mátai Szeretetszolgálat csak nőtt az elmúlt években, egyre több feladatot látott el, és most valószínűleg itt az idő egyébként, hogy a szervezet is ehhez megfelelően alkalmazkodjon, ugye? Fordított sorrendben történik itt a dolog.
Igen, igen, igen. Ugye nekem az a nagy kihívásom, hogy úgy történjen tudatosan a szervezet optimalizálása, hogy megmaradjon a szeretetszolgálatnak tulajdonképpen a fő fókusza, ugye, ami a hitvédelme, illetve a rászorulóknak a támogatása és szolgálata. Mert ez a fő cél, ugye egy vállalatnál tipikusan a jövedelmezőségnek az optimalizálása. Nálunk nem így van. Nálunk a pénz az egy korlát. Egy vállalat.
Egy eszköz.
A pénz az egy eszköz, illetve
aminek korlátai vannak.
Korlátai vannak. Igen. Egy kicsit úgy, pontos, mint a vállalatnál, amikor jövedelmezőséget maximalizál. Ott például a dolgozók korlát, ugye, hogy ők elégedettek kell legyenek, különben nem tud jövedelmezőséget elérni egy vállalat. Itt fordítva van, itt ugye szolgáljuk a rászorulókat, és hát a pénz az nem korlátlan, és hát egy viszont egy körülbelül null szaldót el is kell érjünk, meg különben nem fenntartható azt, amit teszünk. És ez is egy nagy kihívás, hogy megértsük, hogy hol van ez a korlát.
És azt is mondta, hogy az imént, hogy nagyon komoly tartalékokkal rendelkezik a szeretett szolgálat. Itt mire gondol legfőképpen?
Pont arról, amiről példát mondtam, vagy mondhatok egy másik példát is, hogy párhuzamosan működnek részei.
Ez a váltigrákban gyakran van így, vagy az államigazgatásban gyakran van így, igen.
És amikor így összehozom őket, akkor mesélnek egymásnak, látom, és akkor az a fajta jelenséget hallom, hogy mesélik egymásnak, hogy én ezzel dolgozom, a másik is azt mondja, hogy én amazzal, és akkor egymástól így kicsit csodálkozva kérdezik, hogy jé, hát én nem tudtam, hogy te ezzel dolgozol, hát én ezt akartam csinálni, vagy nagyon milyen jó, hogy ezt most tudom, akkor így dolgozzunk együtt. Tehát az a nagyszerű tapasztalatom, hogy mindenki kivétel nélkül elkötelezett. De annyira elkötelezett, hogy én el vagyok bámulva, hogy rossz körülmények között, alacsony fizetéssel szolgálják a betegeket,
rászorulókat, gyakran nagyon monoton körülmények között.
Szegényeket. Hát, hú, nagyon rossz körülmények között. De olyan csillogó szemmel teszik ezt.
Ez a legfontosabb, hogy ez megmaradjon, és ugyanakkor pedig ez a fajta stratégiai rálátás, ez meg megsegítse, ugye? Lendületet adjon a szeretet.
És hogy a szervezet az akkor így optimálisan működjön a háttérben. A háttér az tulajdonképpen ezek a szolgáltató centrumok. Ez a jó back kell. A back office az jó kell, hogy működjön.
Ami meg nagyon izgalmas, megint csak egy sokadik történet a fejemben, hogy a Málta nagyon gyakran ezt a jó gyakorlatot akár más szereplőknek tudta átadni az elmúlt időszakban, igen, amit a Málta talált ki, a Málta innovációja volt, tehát nagyon sokszor, igen, beszélgettem Vecsei Miklóssal, másokkal ezekről, és utána az a jó gyakorlat lett aztán közkincs, ha úgy tetszik. Hát most itt arról, igen, van szó, hogy a máltai jó gyakorlatok adódjanak össze, ugye, ha jól értettem, igen, ez a sok közös beszélgetés.
Így van, és annyi jó gyakorlat van. Hát tulajdonképpen ugye mondtam a víziót, tehát egy nagyon hosszú mondat, de az egyik kulcs szó benne az, hogy innovatív megoldásokat talál a szeretett szolgálat a legnehezebb társadalmi kérdésekre. És ebben kiemelkedő a szeretett szolgálat, és ebben vagyunk nagyon büszkék. És ezt kell tudni tovább erősíteni házon belül, hogy ez tovább működjön.
Mindjárt folytatjuk a nap vendége beszélgetést, a Magyar Máltai Szeretett Szolgált elnöke, Szabadhegyi Péter a vendégem, pici reklám, zene, hírek, és folytatjuk. Köszönöm szépen addig is a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.